Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A címhez azért szeretnék én hozzáfűzni némi magyarázatot, meg némi kommentet. Szándékosan választottam egy kicsit így a mélykasba belenyúlva a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos dolgoknak a vonatkozó előadást itt a Networkshopon. És az, hogy miért, ezt majd még egy kicsit később becsatelném. Azonban az utolsó szó szándékosan becslésről van szó, és nem számításról, vagy bármilyen dologról, mert én úgy érzem, hogy ez a security iparág ezen a területen még csak valamilyen szinten tapogatózik, és messze nincs ott a terület, hogy egy korrekt, tökéletes megoldást tudjon nyújtani ezen a területen. No, amiről itt szeretnék szót ejteni, először is szeretném feleveníteni azt, ami egy évvel ezelőtt Egerben az előadásomban már ott szerepelt, ez a DVA, Distributed Vulnerability Assessment nevű koncepció, hogy ez mire vonatkozik, miről van szó, és mi ez valójában. Ennek van némi matematikai háttere, nem kell megijedni, nem szeretnék itt másfél órát beszélni arról, hogy milyen valószínűségszámítási alapok vannak, viszont szeretnék utalni arra, hogy léteznek némi akadémiai publikációk, amelyeket ezt valamilyen szinten alá tudják már támasztani. Ezeknek egy része, egy igen komoly és tekintélyes része a felhasználói viselkedés mérésével vonatkozik. Ezt szeretném egy kicsit boncolgatni ebbe az előadásban. És néhány use case-et, user case-t felemelíteni arra vonatkozóan, hogy milyen problémákba ütközik ez az egész, és rávilágítani arra, hogy felhasználói viselkedéssel kapcsolatos mérések, azok nem is olyan egyszerűek. Majd némi összegzéssel zárnám ezt a kis előadást. Még annyit szeretnék itt az elején hozzátenni, hogy ez az egész tulajdonképpen kutatás, ez a Dunai Városi Egyetem és a Securit közreműködésével valósul meg már az elmúlt néhány év során, illetve itt a jövőben is, és ez egy folyamatban lévő történet. No, kezdjük ezzel a Distributed Vulnerability Assessment-tel. Ha security-ben jártas körökben ezt a két szót megjelmítem, hogy Vulnerability Assessment, én úgy érzem, hogy a nagy többség arra fog asszociálni, hogy ez valamilyen penetration test. Szó nincs erről. A Vulnerability Assessment-ben a vulnerability szó nem technikai sérülékenységre vonatkozik, hanem egy olyan fenyegetettségre, ami egy szervezetre jellemző dolog, beleértve annak a humán oldalát is, és beleértve a technikai oldalát is. Tehát az, hogy egy szervezet, hogy nek milyen fenyegetettségei lehetnek, az nem feltétlenül csak a technikai oldalból állhat össze. Igazából ez a ágba jellemzi kellőképpen azt, hogy itt miről is van szó. Mint a bal alsó szavakban az a malicious activity, azokat a veszélyforrásokat próbáljátok takarni, amelyek az adott szervezetet valamilyen formában elérhetik. Nem elérték, elérhetik, tehát olyan létező sérülékenységek, fenyegetések, amelyek előbb-utóbb a szervezethez közel kerülhetnek, előfordulhat az, hogy megtámadják az adott szervezetet. Jobb alsó sarokban a Protected ID halmaz azt az infrastruktúrát akarja, hogy az adott szervezet milyen IT infrastruktúra parkkal rendelkezik, hardverek, szoftverek és így tovább. És nyilvánvalóan ennek a két halmaznak a közös része, tehát az alsó kettőnek azt akarja, hogy melyek azok a veszélyforrások, amelyek ténylegesen az adott szervezetben működőképesek. Nyilvánvalóan a szervezet szempontjából az összes többivel nem fognak foglalkozni. Ha van egy valamilyen kártevő vírus ransomware, amely csak Windows 7-en működik, de a szervezetnek van, csak Windows 10-es gépe van, nem fog foglalkozni vele, mert igazából veszélyforrás nem jelent számára. A felső kör, ez igazából a felső halmaz, az a felhasználói viselkedésre utal, hiszen ezeknek a veszélyforrásoknak egy igen jelentős része valamilyen fajta felhasználói interaktivitást igényel. Kérdés, a felhasználó megteszi ezt az interaktivitást, vagy nem teszi meg, és nyilvánvalóan ezek után azzal a kis középen lévő kis piros résszel kell foglalkoznunk, hogy melyek azok a veszélyforrások, amik elérhetik a szervezetet, melyek azok a, ezek közül, amelyek az infrastruktúra eleget tesz annak, hogy ott működőképesek, és melyek ahhoz azok, amelyek a felhasználók, amelyekhez a felhasználók megteszik a megfelelő tevékenységeket, hogy működésre is bírják őket. Ez igazából innentől kezdve az adott szervezetre jellemző dolog az a kis piros halmaz, hiszen a felhasználói viselkedés és a Protected IT halmaz az igen erős teljesen a szervezettől függő dolog, a harmadik rész pedig egy külső információs halmaz. Mindezek alapján ennek az egész DBA modellnek a struktúrája az úgy néz ki, hogy belső szenzorokkal gyakorlatilag információt gyűjtetünk az adott szervezettől, arra vonatkozóan, hogy milyen eszközparkkal rendelkezik, milyennek ott a felhasználóknak a viselkedési szokásai, és ezt itt ebbe a számítási felhővel jellezett dologba egyesíthetjük a külső szenzoroktól származó információkkal, threat intelligence információkkal, tehát olyan veszélyforrásokra jellemző információkkal, amelyeket persze előzetesen fel lehet dolgozni, és meg tudjuk vizsgálni azt, hogy ezek hogyan passzolnak ahhoz az infrastruktúrához, meg ahhoz a felhasználói viselkedéshez, ami egyet szervezetnél jelen van. Ezek után ebből a számítások révén előáll valamilyen fenyegetettségi mérték, ami jellemzi azt, hogy az adott szervezet az adott veszélyforrásokra mennyire veszélyeztetett. Igen, ám, de ha van egy mértékünk, akkor ezzel igazából még olyan túl sokat nem tudunk kezdeni. Viszont tekintettel arra, hogy ez egy szimulációs számításnak az eredménye, és egy egyedi szervezetre jellemző mérték jön létre, ezzel azért lehet valamilyen dolgokat kezdeni. Egyrészt tudjuk azonosítani a veszélyes felhasználói viselkedéseket. Melyek azok a felhasználók, amelyek, vagy felhasználói csoportok, amelyek a problémáknak a jelentős részét jelentik a szervezet számára. Melyek azok az IT elemek, amelyek sérülékenyek, és amelyek az adott veszélyforrásokkal szemben tényleg problémát jelentenek. Hozzájárulásokat is lehet becsülni, számítani, felhasználókra, eszközökre, veszélyforrásokra is vonatkozóan. Ezen túlmenően, mivel ez egy szimulációs dolog, a szimulációban paramétereket lehet változtatgatni, és mi lenne, ha típusú kérdésekre tudunk választ adni. Azaz, ha a szimulációban lecseréljük az operációs rendszernek a paramétereit az összes eszköznél Windows 10-re, akkor választ tudunk adni arra, hogy mi lenne, ha az adott szervezetben az összes számítógépen a Windows 10-es frissítést megvalósítanák, mennyire változik ez a mérték. Összehasonlításképpen más változásokat is tehetünk. Például mi lenne, ha a 10%-nyi olyan felhasználót, aki a legveszélyesebb, elzavarjunk egy tréningre, ez milyen változást jelent az adott szervezetnél. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor ez igazából egy döntéstámogató rendszer, mert gyakorlatilag az adott szervezetnek a szájszója megteheti azt, hogy kér vele egy árajánlatot, hogy mibe kerül a Windows 10 frissítés, mibe kerül egy tréning, összehasonlítatja, melyiknek mi a hatása, melyiknek mibe kerül, és innentől kezdve segíti a döntését. Matematikai háttérről tényleg pár szót. Néhány publikációnk már megjelent itt ebben a témában, elsősorban nemzetközi fórumokon, mindegyik elérhető Seguritnek a honlapján. Ami viszont itt tényleg pár mondatban szerint, és ne ijedjenek meg itt senki a képlettől, szeretnék pár szót szólni róla. Tulajdonképpen ez a fenyegetettségi mérték egy valószínűség. Egy valószínűségi érték, ami arra vonatkozik, hogy mekkora a valószínűsége annak az eseménynek, hogy legalább egy hártékony veszélyforrás el tudja érni a szervezetet, ott talál egy olyan eszközt, ahol működőképes, és a felhasználó megteszi azt, amit meg kell tennie ahhoz, hogy ez a működés létrejöjjön. Ez egy valószínűségi érték, és nyilvánvalóan minél nagyobb, annál rosszabb, minél kisebb, annál jobb. Így gyakorlatilag olyan elemek vannak benne, hogy egy adott eszköz, egy adott veszélyforrással szemben mennyire támadható, egy adott veszélyforrás mennyire elterjedt, és ami a felhasználói viselkedésre vonatkozik, az a felhasználói biztonságtudatosságra vonatkozó dolog, ami gyakorlatilag egy adott támadási vektorra vonatkozóan a felhasználónak a biztonságtudatossága. A felhasználói tevékenység azonban még egy módon tudja befolyásolni ezt a valószínűséget, nevezetesen, hogy milyen gyakran kerül az adott felhasználó olyan szituációba, hogy neki döntenie kellene. Ha valaki egy szervezetnél naponta egy órát kapcsolja be a számítógépet, az teljesen más szituáció, mint ha 10 órán keresztül dolgozik. Teljesen más mennyiségű olyan döntéshelyzet alakulhat ki, ami problémás lehet. Erre a gyakorisága jellemző ott a képletben az, aki tevő. Ha valakit részletesebben érdekel, ez a matematikai háttér megtalálja ott a publikációkban. No, felhasználói viselkedés mérésénél két kérdést szeretnék egy kicsit boncolgatni, hogy először is mit mérhetünk. Nagyon sok minden olyan információ rendelkezésre áll, jelenleg is különböző szolgáltatásoknak, eszközöknek a napló állományaiban, amelyekből kiderül nagyon sok minden. Például az eszköz használata, mikor lépett be, mikor lépett ki. Alkalmazások használata, mikor használt egy bizonyos alkalmazást. Elsősorban itt a kommunikációs alkalmazások nagyon lényegesek, hiszen Facebookon, Skype-on ott gyakorlatilag olyan információt kaphat, amivel tehet valami dolgokat, elindíthat egy programot, vagy egy linkre rákattinthat. A különböző típusú fájlok, linkeknek a megnyitása, indítása is egy külön mérhető történet. Védelmeket is befolyásolhat egy felhasználó, például a frissítést hátráltathatja, távolabb tolhatja, esetleg, ha policyban nincsen ez tisztázva, akkor fel is függesztheti mondjuk egy adott időre egy védelemnek a működését. Következő, böngészés az interneten. Milyen böngészési szokása van az adott felhasználónak? Erről majd mindjárt fogok említeni egy példát. És még nagyon sok minden más. Másik kérdés, hogyan mérhetünk? A két lényegi megközelítés létezhet, egy passzív vagy az aktív. Passzív esetben a normál számítógép meg infrastruktúra használatot figyeljük, és gyakorlatilag ott a naplókból lehet következtetni arra, hogy mi történt. Igen, ám, de ebben az esetben nem biztos, hogy a felhasználó belekerül abba a szituációba, hogy neki döntést kell hoznia bizonyos esetekben. Másik esetben, aktív esetben mi váltjuk ki azt a szituációt, kap egy e-mailt, ami egy phishinghez hasonló, és rá kell kattintania, vagy nem kattint rá, és figyeljük, hogy mit csinál. No, végül még mielőtt összegezném a néhány felhasználói esetet, szeretném kicsit összeszedni. Van két felhasználónk, a két felhasználóknak pontosan, tökéletesen egyforma viselkedési szokása van, kivéve amit fönt van a szlájdon. Az első felhasználó a böngészőben csak a port.hu-t és az időkép.hu oldalakat látogatja, semmi mást. A másik felhasználó pedig minden héten legalább 20 olyan weboldalt nyit meg, amit nem látogatott az előző 6 hónapban. Gyakorlatilag rámondhatjuk, hogy a második felhasználó az veszélyesebb, tehát azt várnánk el, hogyha bármilyen mértéket, metrikát szeretnénk felhasználókhoz hozzárendelni, akkor a második felhasználóval egy veszélyesebb értéket szeretnénk kapni. Következő eset. Esetenként a felhasználói nem viselkedést, hanem sokkal inkább azt, hogy egy adott felhasználó mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy a szervezet kockázatosabb legyen, azt az adott felhasználónak a munkaköve is befolyásolhatja. Tegyük fel, hogy van a HR osztályon egy munkatárs, akinek az a feladata, hogy az álláspályázatokat fogadja, és a mellékletben lévő önéletrajzokat, ami PDF-ben van, megnyissa. Neki a munkaköréből adódóan olyan szituációba kell keverednie, hogy gyakorlatilag rá kell kattintani arra a PDF-re. Bárki küldhet oda e-mailt, mi van akkor, ha azt a védelem nem fogja meg? Másik felhasználó soha nem kap olyan e-mailt, amiben PDF mellékletek vannak, mert mondjuk a technikai rész ezt kiszűri, és ő nem kaphat ilyet. Ebből adódóan nyilván az első felhasználó az egy veszélyesebb szituációba tud keveredni, és sokkal jobban hozzájárul a szervezetnek a veszélyeztetettségéhez. És egy kicsit még bonyolítjuk a dolgot. Mi van, ha a két esetet vegyítjük? Az egyik felhasználó az első eset szerint veszélyesebb, a második felhasználó a második eset szerint veszélyesebb. gyakorlatilag innentől kezdve nem tudjuk eldönteni, hogy az adott szervezet, ennyi információ alapján, hogy az adott szervezet szempontjából ez a két felhasználó közül melyik a problémásabb. Ha viszont van két veszélyforrás, az egyik veszélyforrás kihasználja az e-mailben lévő PDF-ek küldésétől a római egyes. A másik kihasználja a weboldalakon lévő böngészési szokásokat. Akkor innentől kezdve attól függ, hogy ezek a veszélyforrások a technikai védelem mennyire képes elhárítani, illetve azon múlik, hogy ezek a veszélyforrások mennyire elterjedtek, mennyire érhetik a szervezetet. És innentől kezdve jön be az a koncepció, hogy ez a DVA koncepció, hogy gyakorlatilag a többi információval együtt érdekes az, hogy a felhasználói viselkedés az hogyan működik. No, a felhasználói viselkedés mérését tehát támadási vektoronként külön-külön kell elvégezni. Ezeket a felhasználói viselkedés mérése segített abban, hogy meghatározzuk egy szervezet fenyegetettségét, és a biztonsági szint megtartása, javítása érdekében pedig testre szabott tevékenységeket lehet meghatározni. És amiben még folyamatban lévő kutatásaink vannak, az pedig, hogy a különböző támadási vektorokra jellemző felhasználói tevékenységek interaktivitásoknak az azonosítása az első lépés. Ezt követően ezeket a tevékenységekhez köthető, mérhető jeleket kell tudni megfogni, és a kettő között kapcsolatot teremteni. Ha ez megvan, akkor innentől kezdve egy automatikus mérő lehetőség van arra vonatkozóan, hogy a felhasználói viselkedés az hogy működik. Köszönöm szépen a figyelmet!